És amikor az idő beteljesedik, és a teljes szám beérkezik, akkor az Úr újra eljön, ahogyan megígérte. És valóban hiszem, hogy ennek tanúi leszünk. Teljes szívemből hiszem ezt, hogy mi tanúi leszünk Jézus Krisztus visszajövetelének. Egyikünk sem tudja megmondani, hány hónap, hány év áll előttünk, azt csak Isten tudja. És ez jó így, hogy mindig figyelhettünk, imádkozhatunk és készen állhatunk. Szeretnék felolvasni néhány részletet a Szentírásból, és a fordítás miatt kénytelen vagyok lassan beszélni, ami egyáltalán nem az én világom. Az ige néha annyira elhatalmaskodik rajtam, hogy nem tudok segíteni rajta, vagy nem tudom másképp csinálni. Bár csak mindannyiunkkal megtörténne, hogy Isten igéje valóban a hatalmába kerítsen, magával ragadjon, két élő kardként hatoljon belénk, és hogy valóban tudatosuljunk bennünk, vagy tudatosuljon bennünk, hogy Isten jelenlétébe kerültünk. Arra kérnénk benneteket, hogy álljunk fel, amikor most felolvasom ezt az ígét. Az első korintusi levél második fejezetének a 8. versétől, első korintusbeliekhez írt levél második fejezetének a 8. verse. Itt a versek Isten bölcsességéről beszélnek azelőtt, vagy már a kontextus kedvéért a 7. verszaktól. Nem, hanem Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét ismertetjük, amelyet Isten minden világkorszak előtt eleve elrendelt a mi megdicsőülésünkre. Ezt a bölcsességet e korszak uralkodói közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség urát. Ennél inkább úgy prédikálunk, ahogy megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és amiről semmiféle sejtelme nem volt az emberi szívnek, nevezetesen azt, amit Isten készített azoknak, akik szeretik őt. Nekünk pedig kijelentette ezt Isten a szellem által, mert a szellem mindent átkutat, még az Isten mélységeit is. Hadd imádkozzunk. Urunk, Istenünk, ez az ige szó valóra vált közöttünk. Nem mi voltunk azok, akik kutattunk, nem mi voltunk azok, akik felfedtük, te elküldted a te szellemedet, ugyanazt a Szent Szellemet, amely az összes profétán és apostolon nyugodott. Adtál egy nyitott szíved nekünk, megnyitottad a felfogásunkat a Szentírás megértésére. Mi nem értelmezünk, hanem kinyilatkoztatva kapjuk előadva. Szeretett Urunk, hadd váljon ma ismét valóra közöttünk, hogy a te szellemed ránk száll, tanít minket, elvezet minket minden igazságra, kinyilatkoztatja nekünk Isten titkos gondolatait. Hűséges Urunk, egyedül neked adjuk a dicsőséget, és szándékosan helyezzük ezt az összejövetelt a bárány vérének fedezéke alá. A sátán elveszítette az ő jogigényét irántunk. Itt Isten a parancsnok, a királyok királya a népek között, a megváltó a megváltottak között. Légy velünk, ezen az Isten tiszteleten, szólj a szívünkhöz, és adj ébredést, adj éhséget és szomjúságot irántad, és a te igazságod iránt, és elégítsd ki azt kegyelmed által, a te szent szellemed hatalmas kiáradása által. Téged illet a dicséret, a hálaadás és a tisztelet mindenért a Jézus nevében. Amen. Amen. Leülhettek. A legőszintébben hálásak vagyunk Istennek, az Úrnak a lehetőségért, hogy ezen a helyen összegyűlhettünk, és hogy mindenféleképpen lehetőségünk van rá, még ha néha, ami a szállást illeti, ez egy kicsit provizórikus is, mégis örülünk, hogy így együtt lehetünk, és együtt hallhatjuk Isten igéjét. Ma is szeretnék mindenkit szeretettel üdvözölni az Úr drága nevében. És ahogy egyik testvérünk mondta, a Földön soha nem fogjuk látni vagy hallani azt, amit Isten az egész világon tett. Ahogy Luther, Wesley és mindezek az emberek napjaiban is volt, Calvin és Zwingli és Schwenkfeld, és sokan voltak, mint ahogy minden alkalommal minden üzenet eljutott az egész földre, úgy kell ennek most is lennie. Isten igéjét tisztaságában és világosságában, mint az örök érvényes evangéliumot, tanúságtételként kell hirdetni minden népnek és nyelvnek. Aki hallani akarja, az hallhatja, aki nem, az maradjon távol tőle. De ahogyan a próféta mondta már az Ószövetségben, legyenek tudatosak afelől, hogy próféta volt közöttük. Csütörtök este történt, amikor Luther Márton néhány írását olvastam, és hirtelen azt a kijelentést tette, legyetek tudatosak afelől, hogy a prófétátok szólt hozzátok. Egyszer csak nem csak reformátorként tekintett magára, úgy tekintett magára, mint Isten által küldött embere. Szeretteim, nem a mi dolgunk osztályozni, mert nézzétek, János volt a legnagyobb proféta az Ószövetségből, de egyetlen csodát sem tett. Abba kell hagynunk a szolgálatok és hivatások osztályozását aszerint, hogy mit lát a szemünk, vagy mit hall a fülünk, hogy az Isten az Úrnak tetsző módon használja és áldja meg őket. Mindig úgy történik, hogy Isten elrendelte az üdvösség tervének megfelelően. Azt nem tudjuk, hogy Noé egyetlen csodát is tette, de egy dolgot megtett, azt tette, amit Isten parancsolt neki. Engedelmes volt, végrehajtotta az isteni parancsot. Senki sem másolja le a másikat, hanem mindenkinek megvan a maga megbízatása. Ha van megbízatása, akkor az nem egy másolat, hanem isteni eredetije. Istennél nincsenek utánzások, csak egy eredeti van. Még az apostolok szolgálatában sem másolta egyik le azt, amit a másik tett. Mindegyiküknek megvolt a saját területe, a saját feladata, a saját szolgálata, és Isten sokféleképpen munkálkodott. Péter esetében elég volt, ha végig sétált Jeruzsálem utcáin, és amikor az árnyéka a betegekre esett, akkor azok meggyógyultak. Pál apostol nem ezt tette. Ő egy eredeti volt. Pálról azonban azt olvasjuk az apostolok cselekedetei 19. fejezet életében, hogy verejtéke zsebkendőket vettek tőle. Ő is megízadt, amikor prédikált, nem csak én, és fogták ezeket a verejték ruhákat, és elvitték a betegeknek, és azok meggyógyultak. Vajon Péter is ugyanezt tette? Nem. Mindenki Istentől kapta az iránymutatást. Egyikük sem másolta le a másikat. Mindegyikük hagyta, hogy Isten úgy használja és áldja meg őket, ahogy az az Úrnak tetszett. Minden proféta szolgálata különböző volt, de Istennek ez egy terve, Isten egy programja, és mindannyian részei voltak ennek az isteni tervnek. Amint már említettük, János, mint az Ószövetség legnagyobb profétája, nem tett csodákat és jeleket, hanem a legnagyobb dolgot tette, azt, amit csodák és jelek nem tudtak volna elérni. Ő volt az, aki utat tört az Úrnak. Ő egyengedte ki az utat Istenünk számára. Nem készített semmiféle felekezetnek vagy nagy evangelizátoroknak elő valamit. Ő benne beteljesedett Malakiás 3. fejezetének 1. verse. Imé, meglásd, elküldöm az én hírnökömet magam előtt. Nem csak egy valamilyen hírnököt, hanem az én hírnökömet. Mivel ezt ilyen spontán módon mondom, eszembe jut az az ige, amelyben az áll, ne érintsétek felkentjeimet, és ne ártsatok prófétáimnak. Sokan vannak, akik prófétának mondják magukat, pedig nem azok. Már az Efézus gyülekezethez írt 1. levélben, a Jelenések könyvének 2. fejezetében ezt olvassuk, megpróbáltad azokat, akik apostoloknak adták ki magukat, és hazugoknak találtad őket. Valójában nem egy prófétáról van szó, hanem arról, akiről Isten azt mondhatja, én elküldöm előttem hírnökömet, hogy előkészítse nekem az utat. És pontosan ez meg is történt, az út elő lett készítve, ahogyan azt már említettük. Isten egyik embere sem dönthetett arról, hogy mit tegyen. Nem Ábrahám, nem Izsák, nem Jákob, Mózes sem, egyikük sem mondhatta meg Istennek, hogy mit tegyen, de Isten mindegyiknek elmondta, hogy mit akar tenni rajtuk keresztül. Valaki nemrégiben ezt a kifejezést használta, sokan Istent kifutó fiúnak állítják be, küldöncnek. Azt mondják, Uram, ma megtehetnéd ezt és azt, ma itt és ott lehetnél, ma ezt és azt csinálhatnád. Ezt meg kell változtatnunk, mindent le kell tennünk Isten elé, és azt kell mondanunk, Uram, te mindent tudsz, te ismered néped nyomorúságos kiáltását, mindannyiuk élethelyzetét egyen-egyenként, tegyél jót velünk. Természetesen az imakéréseket az Úr elé vihetjük, de nem úgy, hogy megmondjuk neki, hogy mit tegyen. Imádságban az Úr elé terjesztjük, és hisszük, hogy utána megteszi, mert megígérte. A legfontosabb dolog mindig az, hogy Isten igében meglegyen egy ígéret arra nézve, amit hiszünk. Az elengedhetetlenül szükséges. Ha nincs ígéretünk, akkor nem hihetünk a Szentírás szerint. Nagyszerűvé vált számomra, hogy Isten valóban mindent véghez vitt, és feltettem magamnak azt a kérdést, hogyha például Krisztus csak meghalt volna, és sírba került volna, az nem lett volna egy egész dolog. Valójában nem. Akkor, mint sok temetőben, ott is állítottak volna, felállítottak volna egy sírkövet, és akkor talán az állna fölötte írva, hogy itt nyugszik békében. Ő nem csak a keresztre lett feszítve, meghalt és eltemették, ő feltámadt. Ő él. A sír üres. Ha elmegyünk a temetőkbe, különösen a mi országunkban, ezek mind olyanok, mint a parkok, mind olyan gyönyörűek, de mindenhol van valami felirat. A mi Urunknál erre nincs szükség. Ő feltámadt, ő él. Nagy péntek, húsvét nélkül nem lenne tökéletes. A húsvét ennek egy része. Az Úr lement a legmélyebb helyekre, és prédikált azoknak, akik engedetlenek voltak a Noé napjaiban. Aki figyelmesen olvassa a Bibliát, megkérdezheti, miért nem prédikált mindenkinek? Miért van kifejezetten megírva, hogy azokhoz prédikált, akik engedetlenek voltak a Noé napjaiban? Akkor történt meg a két vérvonal keveredése. Sét vérvonala keveredett Káin vérvonalával. Sét vérvonala Isten fiai voltak, Káin vérvonala pedig csak a többiek. És az Úristen így szólt, megbántam, sajnálom, hogy megteremtettem az embert, mert testből van, és véget kellett vetnem neki. És mivel Isten eme fiai, Sét vérvonala, nem hallgattak Noé prófétai üzenetére, az Úr ott meg kellett mondja nekik. Szeretteim, van egy szava az igének, és talán azt mondhatjátok, hogy ez az Ószövetségben van. Nos, akkor az Ószövetségben van, de számomra, és ezt az egész világon ismerik, az egész Biblia Isten igéje. A második krónika 20. fejezetében, a 20. vers utolsó része, hallgassatok rám, ti júdeaiak és Jeruzsálem lakói, bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és biztonságban lesztek. Bízzatok az ő prófétáiban, és győzni fogtok. Nem bárkiben, aki prófétának mondja magát, hanem az Istentől származó, friss, élő, kinyilatkoztatott ige hírnökében. Egy proféta nem egy teológus, aki addig töpreng a Szentíráson, amíg valahol ki nem bukkan belőle valami. Egy proféta isteni sugallat alatt áll. Ő olvassa a Szentírást, de miközben olvassa a Szentírást, Isten szelleme, a kinyilatkoztatás szelleme száll le reá. És ő meglátja és meghallja azt, ami azelőtt el volt rejtve. Egyszerűen szükséges helyesen megérteni Isten tervét, Isten egész munkáját a gyülekezettel kapcsolatban. A proféták voltak azok, akik megjövendölték, hogy mi fog történni, és ami pünköskör és utána történt. Hadd olvassak fel az Ézsaiás proféta 28. fejezetéből, majd még más igerészeket is. Ézsaiás könyvének 28. fejezete, itt arra van utalva, ami pünkös napján történt. A 11. verstől, a 11. és a 12. verstől. Igen, dadogó ajkú emberek által és idegen nyelven fog szólni ehhez a néphez. Álljunk meg itt egy pillanatra, mielőtt még az apostolok cselekedetei fejezetéhez érnénk. Figyelemmel hallgattátok, vagy olvastátok? Dadogó ajkú és idegen nyelvű embereken keresztül fog ő szólni ehhez a néphez. Nem te, nem én. Az ember a hívők csak az edény, a Szent Szellem tölti meg az edényt. Birtokba veszi a szívet, a szájat, az ajkakat, a nyelvet, és lehetővé teszi, hogy Isten beszélje rajta keresztül. Megértettük ezt? Erre mindjárt még egyszer rátérünk. De csak azt akarom megmutatni nektek, hogy Isten igéje mennyire pontos, és hogy ami történt, az már előre meg lett mondva, hogy hogyan fog megtörténni. Isten beszélni akar, és azért van olyan szépen megírva, ahogy a Szellem adta nekik a szavakat kimondani. Ez a rejtély. Ugyanaz a Szellem, amely újra és újra eljött a prófétákra, ugyanaz a Szellem, amely Krisztusra szállt a keresztségkor, ugyanaz a Szellem jött el pünköstkor, hogy összeállítsa az Úr testét, amelyben sok tag van, különböző feladatokkal, de a cselekvő, a beszélő mindig Isten Szelleme. Nem az emberek terjesztik elő bölcsességüket, hanem mit is írt Pál itt a korintusaikhoz, az imént olvasott igében. Isten elrejtett bölcsességét ismertetjük. És aztán azt mondja, amit szem nem látott, fül nem hallott, és így tovább, és így tovább. Majd a 10. versben előáll a nyelvezettel, és azt mondja, de nekünk Isten kijelentette ezt a Szent Szellem által. Mert a Szellem mindent átkutat, még az Isten mélységeit is. Nem létezik olyan emberi lény, aki képes lenne felfogni, vagy elmével megmagyarázni Istent. De mindannyian megtapasztalhatjuk Istent. Mindannyian megtapasztalhatjuk, hogy Isteni inspiráció érkezik ránk. Egy szent kenet, amelynél fogva nem az ember akarata van előtérben, hanem az ember akarata Isten akaratába helyeződik, és mi egyszerűen azt mondjuk, Uram, most Te vegyél át engem. Itt vagyok, mint a Te edényed, és a rendelkezésedre állok. Igenis, tadogó ajkú és idegen nyelvű embereken keresztül fog szólni ehhez a néphez. Ő az, aki azt mondta nekik, ez az ígéret földje a nyugvóhely, szerezzetek tehát nyugalmat a megfáradottaknak, és ez a nyugvóhely, de nem akarták meghallani. Rusz testvér már említette ezt az értékes ígét a János 8. fejezetéből, aki Istenből való, az hallja Isten igéjét. Aki pedig nem Istenből való, az nem tudja meghallgatni, mert nem az íge magvából, nem a Szellem által nemzett, és nem a Szellem által született. Istennel kell egy lényegűvé válnunk. Ez az, ami számít. Isten lényéből, az ő természetéből kell származnunk, nemzés után, útján, ahogyan a földi fiak és lányok is nemzés útján jönnek létre és léteznek. Ezért mondta Jézus, bizony mondom neked, újjá kell születnetek, különben nem láthatjátok meg az Isten országát. Ami testből született, az test. Ami pedig a Szellemből születik, az Szellem. Jézus Krisztus, ami az ő emberi testét illeti, Szellem által lett nemzve. És Isten úgy új kezdetet teremtett, egy új isteni teremtésnek, amelyhez kegyelemből tartozhatunk. Hadd hasonlítsuk össze ezt az ige szavát, amit Ézsaiás prófita 28. fejezetébe olvastunk, az első korintusi levél 14. fejezetével, és észre fogjátok venni, hogy Pál ezt megemlíti itt a korintusiakhoz írt levélben, ahol szinte az első verszakban a szellemi ajándékok használatáról ír. Aztán azt mondja az első korintusi levél 14. fejezetének 20. és 21. verseiben, szeretett testvéreim, ne bizonyítsátok magatokat gyermekeknek az ítélet alkotásban. Nem, a gonoszságban legyetek gyermekek, de az ítélő képesség tekintetében mutassátok magatokat felnőtteknek, érett embereknek. És most jön az Ézsaiás 28. fejezetének 11. és 12. verse. A törvényben megvan írva, idegen nyelvű emberek és idegenek ajkai által szólok ehhez a néphez, és még így sem hallgatnak rám, mondja az Úr. Egy nagyon komoly szava az igének. Most képzeljük el, hogy megtörtént a pünkösd ünnepe. A Szent Szellem kitöltetett, és az emberek más nyelveken kezdtek beszélni, ahogy a Szellem adta nekik a szavakat. És itt is megosztott volt a csoport. Egyesek magukba szálltak és elfogadták, mások felháborodtak és azt mondták, ezek tel is tele vannak édesborral. De Isten nem mulasztotta el megadni nekünk a választ. Ő megerősítette az ő szavát, beteljesítette az ígéretet. Idegen ajkakon, dadogó ajkakon, idegen nyelveken hallatta őket beszélni. És a csodálatos dolog az, hogy valamennyien egyszerre megértették a saját nyelvükön mindazt, amiről beszélve lett. Előfordult már, hogy ezt a szívetekre vettétek, és ennyire teljesen megértettétek, mindjárt felolvasom még egyszer. De hogy megerősítsük ezt az igét itt, ezen a helyen egy dolgot ajándékba kaptunk Istentől, mégpedig azt, hogy az Ó és Új Szövetséget mindig egy elválaszthatatlan egészként együtt hirdessük, hogy megmutassuk, hogy Isten egy igaz Isten, és hogy minden ígérete, amit valaha adott, szó szerint és szóról szóra beteljesedett. Tehát a törvényben megvan írva, idegen nyelvű emberek és idegen ajkak által szólok ehhez a néphez, és mégsem fognak én rám hallgatni, mondja az Úr. Itt újra az a szó, én rám hallgatni. Nem az volt a lényeg akkor, hogy hallgattak-e Péterre, vagy sem. Nem ez volt a kérdés. A kérdés az volt, hogy hallgattak-e Istenre, az Úrra, aki most az apostolok száján keresztül szólt, vagyis azok által, akiket eleve betöltött a Szent Szellem. És ezért van itt megírva, így sem fognak én rám hallgatni, azt mondja az Úr. Ez egy így szól az Úr, nem egy megtanult, nem egy megalkotott, hanem Isten szellemének az emberi ajkakon keresztül történő szellemtől ihletett megszólalása. És akkor ez Isten ígéje, és Isten ígéje kötelező érvényű, mert így intéződött az Ó szava a profétákhoz. Végül is ők hallották az Ó közvetlen hangját, és akkor ugyanaz az isteni sugallat érte őket a Szent Szellem által. És képesek voltak leírni azt, amit a Szellem kinyilatkoztatott nekik. Szeretteim, nem olyan emberekkel van dolgunk, akiket Isten használ, akik által ő beszél. Nekünk az élő Istennel van dolgunk, aki azt akarta, hogy az emberek közvetítsék az ígét más emberek számára is. Képzeljétek el, ha egy egész sereg angyalt rendelt volna ki erre nézve, hogy hirdessék nekünk az ígét, az evangéliumot. Vajon mit tudnánk ők a mi nyomorúságainkról, a mi szükségleteinkről, a mi bűnbeesett állapotunkról? Mit is akarhatnának mondani nekünk? Hogyan szerették volna megmondani nekik? Csak azok tehetnek bizonságot a megváltásról, akik már megváltattak. Egyszerűen így állnak a dolgok. Isten olyan embereket használ fel, akik már megtapasztalták őt, hogy hirdessék az ígét, hogy mások is megtapasztalhassák őt. A 22. versben Pál részletezi, ebből kifolyólag a nyelveken szólás nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek egy jel. A profétai ékes szólás viszont nem a hitetleneknek lett adva ilyen formán, hanem a hívőknek. Ma nem tudunk elmélyedni a szellemi ajándékokról szóló tanításban. Ez is még várat magára, de részben már megtörtént, vagy még megtörténik ezután. Ismét a hangsúly ezen a kifejezésen. És még így sem fognak én rám hallgatni. Ezt mondja az Úr. Ahogyan Isten prófétákat küldött, az így szól az Úr szavakkal, és Jézus elég világosan kijelentette azokról, akiket küldött. Aki titeket hallgat, az engem is hallgat, és ahogyan engem az Atya küldött, úgy küldelek én is titeket. És aki befogad titeket, az engem fogad be, és aki engem befogad, az azt fogadja be, aki engem küldött. A Bibliában elég sok hely van erre vonatkozóan, és akkor János erre a megállapításra és nyilatkozattételre jut, aki Istentől van, az hallgat ránk. Egy nagyon dicsőséges szava az igének. Ez a viszonyítási alap, a próbakő. János első könyvének 4. fejezete, a 6. vers. Mi azonban Istenből vagyunk, aki felismeri Istent, az hallgat ránk, aki nem Istenből való, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük fel az igazság szellemét és a csalás szellemét. Az új könyvem címe a következő kellene legyen, igazság vagy megtévesztés. A legnagyobb csalás, amit elkövetnek, a vallásokban történik. És ebben az esetben az egyiknek egyáltalán nem kell vádolni a másikat. Az egyik ugyanolyan jó és ugyanolyan rossz, mint a másik. És ma nem ítélkezünk, de mint olyan emberek, akik kegyelmet találtak Istennél, és minden hagyományról, hagyománytól, nevezetesen attól, ami elválasztott bennünket Istentől, el kellett és szabad volt elválasztani magunkat. Egy ember, aki az Istennel való kapcsolatot keresi, el kell válnia és el kell különítenie magát mindattól, ami megszakította ezt a kapcsolatot. Csak amikor ez tisztázódik és félre van téve az útból, ami az Istennel való kapcsolatunkat megszakítja, akkor lehet helyreállítani újra kegyelem által. És hiszem, hogy Isten folyamatban van, hatalmasan munkálkodik azon, hogy helyreállítsa ezt a kapcsolatot, amelyet hozzánk létesített tőlünk is, önmagához, és is létrehozni. Amint tudjátok, Isten a Krisztusban emberi alakot öltött, mert Krisztus volt Immanuel, Isten velünk. Kibékítette a világot önmagával, de az embernek bele kell egyeznie ebbe a megbékélésbe. Ez olyan, mint egy szövetség, mint egy szerződés. És Jézus azt mondta, ez az új szövetség vére. Isten egy új szövetséget kötött mindazokkal, akik hinni akarnak, vagy hitre jutnak. ebben a szövetségben részt kell venned. Egyedül nem lehet szövetséget kötni, legalább kettő tartozik hozzá. És ezt a kettőt nagyon jól ismerem. Nevezetesen ez te vagy és Isten. Nincs harmadik, nincs negyedik, mindig csak kettő. Az Istennel kapcsolatos személyes tapasztalatot nem lehet átadni a gyermekeknek és unokáknak. Ez egy nagyon személyes dolog. Igent kell mondanod Istennek, az Úrnak, és azt kell mondanod, én megváltom, a te szövetséged kötöttél velem a Golgotán, most már beleegyezem ebbe a szövetségbe, és mostantól kezdve veled akarok járni. Hadd olvassuk fel Joel prófétától a második ószövetségi szakaszt, a szellem kiáradását illetően. A német bibliákban ez a harmadik fejezetben áll, máshol pedig a második fejezet végén. De itt áll a Joel harmadik fejezetének első versében, és azután megtörténik, hogy kiárasztom az én szellememet minden testre. Hadd álljunk itt már megint meg. Avagy a Szent Szellem valaki más lenne-e, mint maga Isten? Itt Isten beszél. És azután megtörténik, hogy kiárasztom az én szellememet minden testre. Voltaképpen mi a Szent Szellem? A Szent Szellem Isten szelleme. Úgy, mint ahogy Jézus Krisztus a láthatatlan Isten látható megnyilvánulása alakja és formája volt, és Jézus azt mondhatta, aki engem lát, az látja az atyát, így látható, tehát itt ez a másodkettő, vagyis nem csak Isten velünk, mint Immanuel, hanem Isten bennünk. A Szent Szellem által. Halleluja! Isten bennünk. Ő lakozást akar foglalni bennünk. És ezután lészen, hogy az én szellemem az Isten szellemét. És Pál apostol azt mondja, mivel tehát a fiúság szellemét kaptuk. Ó, az emberek nem értik, és nem fogják fel Isten megváltó tervét, és ez nagyon elszomorít engem. Ragaszkodnak bizonyos kifejezésekhez, és nem tudják, miért kellett így lennie. Ki töltötte ki a Szent Szellemet? Itt az áll írva, tehát így szól Isten, az Úr, hogy én kiárasztom az én szellememet minden testre. Már most, ha felolvasom nektek az új szövetségből, hogy Jézus kitöltötte a Szent Szellemet, akkor mi történik? Akarjátok, hogy megtegyem? De hiszen ez egy bibliatanulmányozás. Apostolok cselekedetei második fejezete, tehát itt áll, visszatérek még a vég előtt az elejére, de szeretném, ha figyelembe vennétek ezt, mert gyönyörűen meg lett fogalmazva. Az apostolok cselekedeteinek második fejezete Jézusra hivatkozva mondja ezt itt a 32. versben. Ezt a Jézus feltámasztotta Isten, amelynek mindnyájan tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett Isten jobbjára, és miután megkapta az atyától a megígért Szent Szellemet, most itt kiárasztotta ezt, amint ti magatok is látjátok és halljátok. Mindannyian végigolvastátok? Ez a sorrend. János teljes erejéből prédikált, és azt mondta, aki eljön, az megtisztítja és felsepri a cséplőszérűit, és ő az, aki megkeresztel szellemmel és tűzzel. Itt van az isteni titokzatosság Krisztussal és a gyülekezettel. És már most mondom, mielőtt elfelejtem, éppen most jön. Pál apostol újra és újra írt afelől, hogy a Krisztus és a gyülekezettel kapcsolatos titokzatosság, amely a világ megalapítása óta rejtve maradt, kinyilatkoztatott neki, nevezetesen az, hogy a pogányok is be vannak olvasztva a gyülekezetbe. A gyökér Izrael, de a természetes ága kilettek törve, és a vad olajfa ágai belettek oltva. De van itt még valami, van itt még több. Krisztusnak, mint fiúnak, mint megváltónak, először minden megváltottakért vezekelnie kellett, magára kellett vennie a büntetést, át kellett vennie a helyünket, meg kellett halnia, mint az elsőszülött át kellett vennie mindazok helyét, akik szintén a szellemtől születnek, és ő ezt meg is tette. Akkor felmagasztaltatott, amit megvan írva, és hogy megkapjuk a fiúság szellemét, és fel tudjunk kiáltani abba, atyám, a fiú, aki elvégezte a megváltás művét, megkapta Istenből a szellemet, hogy ugyanannak a szellemnek, aki most már nem csak Isten szelleme, hanem ugyanaz a Szent Szellem, aki Isten fiaivá és leányaivá tesz minket, új életet adva nem csak az újjászületés által, hanem áthelyez bennünket az eredeti állapotunkba, úgy, hogy felkiáltsunk abba, atyám. Erről is sokat lehetne beszélni, van elég bibliai szakasz erre nézve is. Jézus az, aki szellemmel és tűzzel keresztel. Ő megváltott, és ő megkereszteli a megváltottakat. Ugyanakkor Isten szellemével kereszteli meg mindazokat, akik neki lettek adva, mert ő mondta, senki sem jöhet én hozzám, ha csak az Atya nem vonza előbb. És mindazok, akiket ő vonz, hozzám fognak jönni. És így látjuk a sorrendet. Krisztusban Isten egy új kezdetet teremtett, és ezt nem lehet eléggé kihangsúlyozni. Ádám Isten képmása volt, de nem Isten természete, nem volt isteni lénye, nem volt meg benne Isten élete, két lábon járt ugyan, akár csak Isten, kezének öt ujja volt, mindegyik olyan, mint Isten, az Úr keze is. De nem Istenből jött ki, hanem meg lett formálva, alakítva. Jézus esetében egészen másképp van. Jézus Isten önkinyilatkoztatása. A teológusok és professzorok pedig azt a kifejezést használják, önmagából jött ki. Istent nem lehet megmagyarázni. Meg sem próbálom, de valahogyan a szellem kinyilatkoztatása által felismerjük és látjuk, hogy mit tervezett Isten, és hogyan hajtja végre tervét az emberiséggel, hogy végül Isten tökéletes fiai és leányai legyenek, akik az ő természetét, az ő lényét hordozzák, akiknek isteni természete van, akik belőle jöttek elő. És erről van szó. És ezért van itt az is megvéra, hogy kiárasztotta a szellemet. Felolvasok nektek még egy más részt is a János evangéliumából, a 15. fejezetéből. Itt megint nagyon világosan mondta. János 15, a 26. verse. De amikor eljön a segítő, vagy szószóló, tanácsadó, a vigasztaló, a segítő, a pártfogó, bárhogy is legyen megnevezve, akit én küldök majd nektek el az Atyától, az igazság szelleme, aki az Atyától származik, ő tesz majd bizonyságot rólam. Halleluja! Amiképpen a Fia az Atyából származik, úgy a Szent Szellem is az Atyából származott. Amennyire biztosan megváltott minket a Fiú, annyira biztosan Isten fiaivá és leányaivá lettünk téve. Minden csodálatos és isteni harmóniában íródott. Csak helyesen kell megérteni, és a helyes megértés a kinyilatkoztatáson keresztül történik meg. Nekem rengeteget kellett olvasnom abból, amit sokan mondtak az Istenségről, és nem ítélkezik az ember, ez legyen nagyon távoli, de Isten soha nem lehet kifőkészni, kitapogatni, még bibliai szakaszról bibliai szakaszra összehasonlítva sem. Ugyanaz az Isten szelleme, amely a prófétákon és apostolokon megnyugodott, meg kell, hogy nyugodjon rajtunk is, ha azt akarjuk látni, amit ők láttak, hallani, amit ők hallottak, megérteni, amit ők megértettek. Egyedül a szellem kutat át mindeneket, még az Istenség mélységeit is. Részben már elolvastuk Joel 3. fejezetét, itt az áll írva, hogy Isten kiárasztja az ő szellemét, az Új Szövetségben pedig azt olvassuk, hogy történt ez meg akkor kegyelemből. Joel 3. fejezete, felolvasom újra a 2. vers végéig. És azután lészen, hogy kiárasztom szellememet minden húsvértestre, úgyhogy fiaitok és leányaitok profétikusan szólnak, öregeitek álmokban kapnak kinyilatkoztatásokat, ifjaitok látomásokat látnak. Igen, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kiárasztom szellememet azokban a napokban. A kifejezés azokban a napokban, csak nagyon röviden foglalkozom vele e könyvben. Mi mindent lehetne ezzel kapcsolatosan elmondani? A proféták beszélt ezekről a napokról, és a napok elérkeztek hozzánk. Nevezetesen ez a 2000 éves időszak, mert egy nap Istennel olyan, vagy Istennél olyan, mint a mi 1000 évünk. Hadd olvassam fel ezt az ígét az apostolok cselekedetei 2. fejezetéből, a 14. verstől. Apostolok cselekedetei 2. fejezetének 14. verse. Akkor Péter felállt a 11-ekkel egyetemben, és hangosan felemelt hangon így szólt hozzájuk. Ti zsidó férfiak, és mindnyájan, akik Jeruzsálemben laktok, tudjátok meg ezt, és hallgassátok meg szavaimat. Ezek az emberek itt nem részegek, ahogy ti gondoljátok. Elvégre még csak a nap 3. órája van. Nem, itt Joel proféta ígérete teljesedik be. Az utolsó napokban bekövetkezik, azt mondja Isten, hogy kiárasztom szellememet minden hús vértestre, úgyhogy fiaitok és leányaitok profétai módon fognak beszélni, és ifjaitok látomásokat fognak látni, és öregeitek álmokban kapnak kinyilatkoztatásokat. Így lett az Új Szövetség pünkösdi tapasztalata az ószövetségi prófétai ígik alapjára helyezve elénk. Péter nem azt mondta, úgy értem, azt hiszem, azt mondta, itt beteljesedik az, amit Isten Joel proféta által mondott. És akkor jön, mint az így szól az Úr, kiárasztom a szellememet az utolsó napokban. Pünkösd óta Isten szelleme folyamatosan kitöltetett. Ma nem kell imádkoznunk a Szent Szellem kitöltetéséért, csak hagynunk kell, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy az ige hirdetése alatt a megfelelő álláspontot foglaljunk, hogy az ő szelleme leszállhasson. Én hálás vagyok Istennek az apostolok cselekedeteinek teljes teredelméért, beleértve azokat a fejezeteket is, amelyek erről a tapasztalatokról szólnak. Mert képzeljük el, ha csak az apostolok cselekedetei 2. fejezetét ismernék, és nem a 8., a 10. és a 19. Mit adna ez? Akkor egy sablont készítenénk, és egy kalap alá vennénk őket mind, és többen nem bíznánk Isten szellemére, hogy hogyan és mikor munkálkodjon, és adja, vagy ajándékozza hozza a tapasztalatot. Nézzétek, az apostolok cselekedetei második részében valami rendkívüli dolog történt. Ez egy egyedülálló üdvösségtörténeti élmény volt. A Golgatához és a feltámadáshoz hasonlóan a pünkösd volt a csúcspont Jézus Krisztus gyülekezetének befejezett megváltási művének beteljesedése. De ugyanúgy, ahogy a Golgatának meg kellett nyilvánulni az életünkbe, ahogy a feltámadásnak meg kell nyilvánulnia, hogy Krisztussal együtt új életre támadtunk fel, úgy az apostolok cselekedetei kettőnek is be kell teljesednie bennünk, hogy beteljesedjünk a Szent Szellemmel. De a mennyország nyitva van, sehol sincs többi megírva, hogy csak 10 napot kellett volna várniuk. Ez csak egyszer történt. A mennybe meneteltől a Szent Szellem kitöltetéséig. És itt az apostolok cselekedetei második részében olyan csodálatos módon áll, amikor pedig elérkezett a pünkösd napja, mindnyájan egy helyen voltak. Akkor hirtelen zúgás támadt az égből, mint hatalmas szél zúgott volna, és betöltötte az egész házat, amelyben tartózkodtak. És megjelentek nekik nyelvek, mint a tűzhöz hasonlók, amelyek lángokra oszlottak, és amelyekből mindegyikre leszállt egy-egy láng. Azt hiszem, ezt az igazságosság kedvéért, Isten és az ő igei igazságossága érdekében ki kell hangsúlyozni, hogy itt Isten szelleme, a tüzes nyelvek nem csak 2-3 emberre telepedett rá, hanem mindenkire. Mindenkire, aki ott volt, mert minden jelenlevőnek ugyanaz volt az élménye, a szellem keresztségének, az új nyelvnek a befogadása. Mindenki számára, aki ott volt, Isten előkészítette az élményt. Igaz ez, vagy nem? Én így olvastam ezt Isten igéjében, és megjelentek nekik nyelvek, mint a tűzhöz hasonlók, amelyek szétváltak, és mindegyikükre rátelepedett egy-egy belőlük. Egyikük sem cserélt a másikkal, egyikünk sem mondta, ha te beszélsz, az nekem elég. Nem, Isten szelleme eljött mindenkire, és mindnyájan belettek töltve Szent Szellemmel, és elkezdtek más nyelveken szólni, ahogy a szellem adta nekik a beszédet, kimondani. Nem úgy, ahogy ők tanulták, hanem most az Úr beszélt rajtuk keresztül. Szeretteim, kezet a szívre, ha azt hiszük, hogy a végnek egyenlővé kell válni a kezdethez, akkor ennek a tapasztalatnak is meg kell történnie. Akkor Isten szellemének mindenkire el kell jönnie. Akár halljuk a morajlást, akár nem halljuk, felolvasom nektek a szövegrészt, többé nem volt hallható a morajlás, de ugyanaz a Szent Szellem szállt le. Apostolok cselekedeteinek a 8. fejezete, Apostolok cselekedetei 8. fejezete, itt tömören a 16. és 17. versekben olvasható, mert ez még nem szállt le egyikükön sem, hanem csak megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevében. Ennek következtében rájuk tették a kezüket, és azok megkapták a Szent Szellemet. Ha tovább olvassátok, akkor megállapíthatjátok, hogy az emberek látták a Szent Szellem befogadásának a következményeit. Csak még a 18. verset. Amikor tehát Simon látta, hogy az apostolok kézrátételével a Szent Szellem megadatott nekik, pénzt ajánlott nekik, és kérte, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy én is kézrátétellel imádkozhassak. Látjátok, a hatalom megmutatkozott. Még maga ez a megcsavarodott ember is, aki jelen volt, annyit megértett, hogy itt nem csak emberek teszik fel a kezüket, hanem az emberek kézrátétele alatt Isten ereje száll le és nyilatkozik meg. Így volt ez akkor, és így van ez még ma is. Folytatom a felolvasást az apostolok cselekedeteiből, a 11. fejezetből. Apostolok cselekedetei 11. fejezet, itt a 12. verstől így áll. És a szellem megparancsolta nekem, hogy minden habozás nélkül menjek velük. És ez a hat testvér is elkísért engem ide, és bementünk az ember házába. Már most ő elmondta nekünk, hogy hogyan látta az angyalt a házában, amint ott állt, és azt mondta, küldj követeket Jópéba, és hozasd el Simont, akinek a mellékneve Péter. Ő majd olyan szavakat mond neked, nektek, amelyek által te és egész házad üdvözölni fogtok. Miközben én akkor beszélni kezdtem, a Szent Szellem éppen úgy leszállt rájuk, mint ahogyan kezdetben ránk is leszállt. Végül is vissza kell térnünk a kezdethez, most a végén. Egy más lehetőség nincs. Nem kell többé azt megmondogatni, hogy böjtölj, imádkozz és várj. Az apostolok eljöttek, az emberek hittek, rájuk tették a kezüket, és megkapták a Szent Szellemet. Itt van a 10. fejezetben, amire Péter utal, a 44. verstől, miközben Péter még mindig ezen a módon beszélt, a Szent Szellem leszállt mindazokra, akik hallották beszédét. Akkor a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, elcsodálkoztak azon, hogy a Szent Szellem ajándéka a pogányokra is kiáradt, mert hallották őket nyelveken szólni és Istent dicsérni. Erre Péter így szólt, vajon megtagadhatja-e valaki a vizet ezektől az emberektől, akik ugyanúgy megkapták a Szent Szellemet, mint mi, hogy ne keresztelkedjenek meg? Ezért megparancsolta, hogy kereszteljék meg őket a Jézus Krisztus nevében. Aztán megkérték, hogy maradjon velük még néhány napig. Ahogy kezdetben, úgy később is. Tényleg teljes szívünkből hiszünk abban, hogy Jézus Krisztusnak az utolsók esetében is még mindig ugyanolyan kell legyen, mint amilyen az elsők esetében volt, hiszen ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké, ugyanazok az áldások, ugyanazok a tapasztalatok. És én mondom nektek, aki nem élte át ezt a bibliai tapasztalatot, azt az ellenség kételyekkel fogja gyötörni, és újra gyötörni fogja. Nem fog megnyugodni tudni Istenben addig, amíg Isten szelleme meg nem nyugtatja, és el nem pecsételte a Szent Szellemmel a test megváltásának napjára. Maga azokat az embereket sem hagyja békén az ördög, akiknek már volt ilyen élményük, hanem sokféleképpen gyötri őket. De ha megtapasztaltuk ezt az élményt, akkor azt mondhatjuk, Sátán, állj mögém, mert egy ilyen és ilyen gyülekezetben, egy ilyen és ilyen napon megtapasztaltam, megkaptam az Isten szellemét, sőt, a Szent Szellem keresztségét is. Az Úr új nyelveken szólt általam, és szeretném elolvasni azt is, ami elhangzott, mert a legtöbb embernek ez sem világos. Az apostolok cselekedeteiben, a második fejezet 5. versében különböző nemzetiségekről olvashatunk, akik együtt voltak pünkösd napján, és azután azt mondja a 11. versben, született zsidók és zsidó elvtársak, krétaiak és arabok, halljuk őket, amint nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit. Mi történt a szellemkeresztség alatt? Isten szelleme a nem tanult idegen nyelveken keresztül hangsúlyozta ki ezt. Ugyanúgy, ahogy Jézus a feltámadása után előzetesen beszélt a tanítványaikhoz, és elolvasom az erről szóló szentírási részt is, azonnal először a kettőhöz, majd 40 napig volt a tanítványaival, és azt mondta, a Szent Szellem által adta nekik a megbízatásokat, és ez már pünkösd előtt történt. Hadd olvassam fel nektek apostolok cselekedetei első fejezetéből a második és harmadik verseket. Mindaddig a napig, amíg a Szent Szellem által ki nem adta megbízatásait az apostoloknak, akiket kiválasztott. Észrevesztek már a Szent Szellem által? Jézus azt mondta, csak rövid ideig leszek még veletek, és aztán nem láttok engem többé. De én elküldöm nektek a vigasztalót, és amikor az eljön, elvezet benneteket a teljes igazságra. Itt olvashatjuk, mindaddig a napig, amíg a Szent Szellem által ki nem adta megbízatásait az apostoloknak, akiket kiválasztott, már ők felismerték a Szent Szellem kinyilatkoztatása által, hogy miként kell végrehajtani az isteni megbízatást. Péter a Szellem kinyilatkoztatása által nagyon jól megértette a Máté 28.19-et, majd pünkösd napján felkiáltott, tartsatok bűnbánatot, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára. Szeretteim, szükségünk van Isten új, erőteljes, kegyelmi meglátogatására. Hol marad az ámen? Hol marad az ámen? Vajon előbb el kell merülnünk, hogy aztán igazán éhesek és szomjasok legyünk? És még ennél is többre van szükségünk. És szóljon hozzánk, szolgáló testvérekhez ez az ige szava, isteni tekintélyre, teljhatalomra van szükségünk a szolgálatunkban. Olyan tekintélyre, amely felülmúl mindent, ami eddig a keresztény piacon volt. Ebben a kivonulásban hasonló kell legyen a helyzet, mint a Mózes kivonulásában, és Jézus Krisztus kivonulásában, és így tovább, amikor Isten hatalmasabb és nagyobb csodákat tett, mint amire bárki más képes lett volna. A Mózes napjaiban mások is létrehoztak dolgokat, de a legvégén Mózes kezében ott volt a bot, amely korábban kígyóvá vált, hogy képes legyen elpusztítani az összes többi kígyót. És ezzel az összes ilyen önjelölt embernek befellegzett. Már nem rendelkeztek a szakma eszközeivel, nem volt többi fétisbotjuk, vagy ez, vagy amaz, amivel bármit is csinálhattak volna. Az összes botjuk, amelyet szintén hókusz-pókusz csináltak, hirtelen nem volt ott. A földön feküdtek, és ide-oda futkároztak, mint a kígyók, és hirtelen Mózes botja egyenként elpusztította őket. És egy kicsit ostobán néztek, hogy mi történik, de már is megtörtént, ami történt. Vége volt. Az ő cselekményeikkel csődöt mondtak. Nem tehettek továbbá semmi mást. Mózes, aki először megjelent és fellépett, a végén szintén isteni tekintélyen jelent meg és lépett fel. És Isten semmivel sem tartozott népének a válaszsal. Higgyétek ezt el, így is ismerjük meg Istent, és így fogja kinyilatkoztatni magát ebben az időben is. Mert megvan írva, az utolsó napokban sokan fel fognak lépni, úgy, mint János és Jambres, és sok mindent fognak tenni, nagy csodákat és jeleket, és ezt is, azt is sokakat megtévesztenek. De ne féljetek, mondja mi Urunk, mert meg fog történni, de a legvégén Isten győzelme meg fog mutatkozni az Úr gyülekezetében. Egy vérrel megvásárolt sokaság, egy megtisztított, megszentelt gyülekezet, egy Szent Szellemmel megkeresztelt, fölkent, betöltött, erővel felvértezett, tüzes nyelveket elnyert gyülekezet, hogy hirdesse Isten nagy tetteit. Ez a megjegyzés, amit most tenni fogok, nem illik igazán ide, és előre elnézést is kérek mindenkitől, de amikor azt látom, hogy még mindig fennáll az igény arra, hogy egyesek maguk köré akarják gyűjteni a népet, hogy a lelkére beszéljenek, hogy elmondják neki, amit tudnak, akkor nyomasztó érzésem van. Aztán egy nagyon furcsa gondolat jutott eszembe, és ezt most ki is mondom. Ekkor jut eszembe a gondolat, testvérem, ha te valóban megértetted volna, amit Isten valóban mondott, akkor a szívedben hordoznád, mint isteni kinyilatkoztatást, mint olyan drága kincset, és megértetted volna, amit az írás mond, nem egyik tanítja a másikat, hanem mindnyájan Istentől lesznek tanítva. És majdnem hajlamos vagyok azt is kimondani, hogy ezen a helyen, sem ebben az épületben, sem ezeken a területeken nem fog elterjedni a mennydörgés értelmezése, vagy bármi más. Itt nincs helye semmi idegennek. Itt nem engedélyezett a keveredés. Ennek semmi köze a szeretetlenséghez. Isten szent Isten, és az ő szava is szent. És ehhez nem szabad semmit sem hozzátennünk. Hány értelmezés jött és ment már? Mindegyiküket elfelejthetitek, és azokat is, akik terjesztették őket. De hiszen tudjátok, mi van írva a Bibliában, a Biblia magyarázókról? Nem. Itt azért ülünk össze, hogy minden értelmezésből kivonjuk magunkat, és megmosakodjunk az íge vízfürdőjében. Mert Jézus ugyanis azt mondta, ti már tiszták vagytok azáltal az íge alapján, amelyet én mondtam nektek. Még azokat a dolgokat is, amelyek itt-ott rosszul mennek, engedjétek, hadd menjenek, amennyiben Isten nem változtat meg egy helyzetet, ti sem lesztek képesek ezt megváltoztatni. Belegabajodtok és belegabajodtok valamibe, és nehézségbe keveredtek. Akit Isten nem vesz magához, akinek nem nyilatkoztatja ki magát, akit nem tanít, az mindvégig taníthatatlan marad. És ahogy egyrészt az igazi hívők között a világosságból a világosságra és a felismerésből a felismerésbe, a kinyilatkoztatásból a kinyilatkoztatásba, de mindig Isten igének a keretén belül, és Isten igéje által, a Szent Szellem által, soha nem az ige keretein kívül, hanem mindig az ige keretein belül, úgy valóban már évek óta is tapasztalható, hogy az emberek egyik értelmezésből a másikba esnek, és másokat is magukkal ragadnak. Az emberek már azt sem tudják, hogy mit higgyenek. Szeretteim, hadd hangozik el ma itt tisztán és egyértelműen kegyelemből Isten dicsőségére, amilyen valóságosan újjászülettünk az élő reménységre, az íge és Isten szellemének igaz magva által, és amilyen valóságosan Isten szelleme elvezet Isten igéjébe, olyan valóságosan vagyunk itt, hogy közvetlenül tanúi legyünk annak, amint minden dolog világossá válik számunkra. Egy korepatálásra már nincs szükségünk, sem nekem, sem neked. Én örülök, és ezt szeretném elmondani tisztánlátás kedvéért. Amikor beszélgetek az emberekkel, akkor nem tanbéli dolgokról van szó, hanem egyszerűen azért, mert van valami, amit el akarnak mondani, vagy kérdezni akarnak. Hadd legyünk észszerűek. És azt is megmondom nektek, hogy miért. Nem az én kedvemért, hanem az Úr gyülekezetének kell eljutni a hit és a felismerés egységére. Ki kell nőnie mind ebből a férfi kórusákba, és nem szabad többé a tanuk minden szele által ide-oda tépelődnie. Éppen most olvastam egy szeretett holland testvérem sorait, aki azt írja, aki Krefeldbe megy, annak meg kell halnia. Ja, igen, és így folytatódik. Igen, azt kívánom, hogy Krisztussal együtt meghalljunk, tényleg, hogy vele együtt meghalljunk, hogy a régi óemberünk már ne létezzen többé, és hogy már ne mi vagyunk a beszélők, hanem hogy Isten rajtunk keresztül beszéljen. Ó, bárcsak már ma megtörténne, hogy Isten olyan hatalmas módon leszálljon ránk az ő szellemével, hogy betöltsön bennünket a Szent Szellem ugyanazon erejével, hogy túlcsorduljunk. Csak amikor a gyülekezet fel lesz vértezve a Szent Szellem erejével, akkor történhetnek ugyanazok a jelek és csodák, amelyek a gyülekezetet kísérték, és amelyek a kezdet-kezdetén megtörténtek. Igaz ez vagy nem? Mert ezt mondja Isten nem seregek által, sem hatalom által, hanem az én szellemem által fog megtörténni, azt mondja az Úr. Nem Isten emberei, nem a proféták és az apostolok, hanem Isten szelleme munkálkodott rajtuk keresztül. Bárcsak olyan embereket faragna belőlünk Isten, akik az ő útján járnak, hisznek neki, bíznak benne, nem kevernek semmit sem, hanem tisztán és egyértelműen megtartják azt, amit és ahogyan az Úrtól kaptuk. Amíg aztán megkapjuk Istentől ezt a hatalmi felszerelést, és eljön a Kármelhegyhez hasonló óra, amikor az isteni döntés megszületik, és az Úr nagy győztesként fog fellépni, és mi vele együtt. Mi nem csak énekeljük Jézus a győző, ő valóban győzedelmeskedett. Ő legyőzte a halált, ő legyőzte a poklot, ő szétszúzta a sátánt, a vénkígyó fejét. Jézus a győztes. Bárcsak lenne, hogy a te életedben és az enyémben, a miénkben is ő legyen a győztes, és teljesítse be az ő szavát bennünk, rajtunk, és mindjárt áll.